Hogy mi lesz fölöttünk az évtized végére? Megközelítőleg 500 000 műhold az új globális internet szolgáltatók elképzelései szerint. 2024. március 16-a este van, én Lisó vagyok, ez pedig még mindig a SolarPod Podcast, rendhagyó módon minden egyes adást egy kis zenével kezdünk majd, aztán belevágunk ebbe a témába. Kezdjünk! Régi hallgatók biztosan emlékeznek még arra a podcastre, melynek az volt a címe, hogy Elon Musk az Isten, Falcon Heavy Demo Flight teljes siker. Izgatott gyerekként néztem ugye az élő közvetítést, és próbáltam beszámolni róla, hogy micsoda ez egy lépés ez az emberiség számára. Aztán azóta eltelt jó néhány év, most már egy rakás Starlink műhold kering fölöttünk, meg ugye egyéb új internet szolgáltatók is kitalálták, hogy ők fel akarják bocsátani a saját műholdjaikat részint ugye a SpaceX rakétájával jelenállás szerint. Aztán ugye elkezdték építeni a Starbase-t, a csillagbázist, előálltak az ötlettel a Super Heavy-vel, meg a Starship-el, meg a Booster-rel és a többivel, hogy majd ugye embert küldenek a Holdra, az a Isuko Masakuta, nem tudom micsoda, ez a japán üzletember, tudjátok, aki már ki is választotta a jelentkezők közül azokat, akiket majd magával visz az első Hold körüli ugye útjára, amikor már olyan fázisban lesz maga a Starship űrhajó, hogy erre alkalmas legyen. Aztán, ahogy a lapos földesek mondani szokták, a józan paraszti ésszel szépen lassan rájön az ember, hogy ez az egész csak egy iszonyatosan nagy átverés, legalábbis eddig úgy néz ki. Ugye legutóbb, vagy hát tegnap volt a, ha minden igaz, ugye tegnap, nem, tegnap előtt volt a csütörtökön, meg a magyar idő szerint csütörtökön, hát mindegy, ottani is szerint, mindegy, szóval, hogy csütörtökön volt ugye a Starshipnek a harmadik in-flight tesztje, vagy tesztrepülése, ami teljesen jó sikerült, tehát én nagyon becsülöm a SpaceX-nél dolgozó mérnököknek a szaktudását, a munkáját, amit véghez visznek, azt az iszonyatos fejlődést, amin keresztül ment ez az egész projekt ugye az elmúlt években, még ha bizonyos csúszásban is van ugye az elképzelések szerint, mert egyébként lassan már a hold körül kéne keringenie az erre alkalmas űrhajónak az emberekkel a fedélzetén, meg ugye már a NASA is már rég elméletileg a Artemis küldetésre már a korábbi elképzelések szerint már embernek kéne lennie lassan a Holdon, meg már keringenie kéne a Hold körül a Gatewaynek, ugye a Hold bázisnak. Ez se nagyon fog megtörténni a közeli jövőben, talán majd az évtized vége felé lesz várható, ha minden jól megy. De mire is akartam? Igen, hogy ez egész csak arra megy ki, ugye néztem, volt szerencsém egyszer-egyszerre kicsit belepillantani ebbe a tesztbe, azt már nem láttam, csak így utólag a közösségi oldalakra feltöltött videó részletekből, hogy ugye elkezdték tesztelni, vagy megpróbálták tesztelni a Starshipnek ugye a raktér ajtaját, ami egy ilyen idézőjeles PEZ cukorka adagoló, ugye annak az lesz a célja majd, hogyha már erre alkalmas lesz az űreszköz, akkor a Starlink műholdatnak a következő generációit majd okádja ki magából, gyakorlatilag ahogy eléri a megfelelő magasságot. És én bevallom, szóval, hogy ugye azt mondta, tényleg oda meg vissza voltam, meg tényleg ez a hurrá optimizmus és társai, hogy megyünk mi emberek vissza a Holdra, Marsra, hogy fejlődik az űrkutatás, az űrutazás, hogy tényleg végre olyan civilizáció leszünk, aki képes kilépni a Föld gravitációjából, és más bolygókon, esetleg holdakon is megveti a lábát tartósabban. Aztán azt láttam, hogy ez egész csak arra megy ki, hogy minél több ócska szeméttel dobálják tele az alacsony Föld körüli pályát. Ezzel ugye beláthatatlan következményeket okoznak majd a jövőre nézve, fene se tudja, hogy mi fog történni. Tudom, arról is volt szó, hogy viszonylag sok objektum elfér egy adott magasságban a Föld körül, de ugye nem csak erről van szó, hogy mennyi minden van ott fönt, hanem ez milyen befolyása, vagy milyen hatással van ránk itt a Földön emberekre, a földi kutatásokra, magára a Földre, mint egy rendszerre, és így február 24-én ugye feliratkoztam a Big Think-en a Ethan Siegelnek a hírlevelére, jött egy cikk, ugye, melynek pont ez a témája, és ugye a magyar címe az az, hogy még a világűr is behódol az emberi szennyezésnek, ugye ez egy angol nyelvű cikk, és akkor úgy döntöttem, hogy én ezt a mai adásra lefordítom, mert aktuális a téma, nagyon is aktuális. Úgyhogy ezzel folytatjuk magát az adást, hogy ez lesz a témánk, és itt van előttem egyébként itt a kis lakókocsiban van egy asztal, azon rajta van még egyszer a National Geographic magazinban megjelent egy ilyen, amikor volt a Nat Geo-n ugye a Mars sorozat, hogy hogyan fogja az emberiség meghódítani a Marsot, akkor becsomagoltak egy ilyen talán A2-es méretű posztert, amit én lelamináltattam, itt van az asztalon, itt van látni rajta gyakorlatilag a telepeket, a napellenparkot, energiaellátást, stb. Meg egy ilyen Starlinkhez hasonló űrhajót, űreszközt, hát én nem tudom, hogy valójában mi a célja. Tudom, hogy valahonnan elő kell teremteni a pénzt ahhoz, hogy fejlesztenek, meg hogy haladjanak előre, de tényleg minden tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy, és amikor ugye a csillagászok a nálam ezerszer okosabbak, akiknek ez a szakterületük, ez az életük, a kutatás, hogy az adott területen kutatnak, esetleg felemelik a hangukat, és megjegyzik, hogy te figyelj már, ez nem lesz jó, akkor le vannak hurrogva, hogy hát tessék kivinni a teleszkópokat is a világűrbe, és akkor tudják folytatni a megfigyeléseket, nem lesz probléma. Hát mit problémáznak? Hát itt mindenkinek kell, hát ugye az volt a cél, hogy olcsó internetet biztosítsunk, nagy széles sávú internetet biztosítsunk mindenki számára, még olyan területeken is, ahol gyakorlatilag csak a jegesmedvék élnek meg, és ugye ez meg is történt, és működik is a dolog, csak minden, de nem olcsó. És aztán erre bejöttek a többi cég, a többi vállalat, hogy mi is akarunk ilyet csinálni, 5G hálózat, a Starlinknek a következő generációja is már gyakorlatilag a mobiltelefonokkal is képes lesz majd kommunikálni, tőleg óriási, fantasztikus, hogy, hogy ilyen lefedettséggel fogunk rendelkezni. Én nagyon örülök, nagyon boldog vagyok, csak szétkúrjuk az égboltot felettünk. De hát ez kit érdekel, ugye? Csak egy kis ember vagyok, aki eljár dolgozni. Hát ki vagyok én Elon Muskhoz képest, akinek az apjának gyémánt bányája, vagy mi a tökön volt? Faszomat serrek, már bocsánat. Na, szóval a lényeg, hogy jön a cikk, kicsit mérges vagyok, és napról napra, vagy időről időre ugye mérgesebb vagyok, és mindig azt érzem, hogy én kezdek el befásulni. Tehát, hogy miért változott meg az én gondolkodásom, vagy a véleményem erről az egészről az elmúlt években. Hogy azért, mert annyi dolgom van itthon, hogy beleszakadok, és hogy mindig csak az itthoni munkát végzem, hogy csinálom a lányomnak a szobát, hogy rendezem a házat, hogy csinálom a kertet, hogy dolgozom, hogy tényleg minden erőfeszítésemmel azon vagyok, hogy jobb körülményeket teremtsek a családomnak, meg lehetőleg a munkám is olyan legyen, amit szeretek, és hogy ezért ugye igyekszem megtenni mindent, ugye váltottam, de hogy tényleg én fásultam be, én lettem ennyire begyöpösödött, de aztán alapvetően rá kell, hogy nem tudom, hogy most tényleg velem van, hogy egyik pillanatban egy éve még azt mondtam, hogy hű de király minden, most meg azt mondom, hogy bárcsak befejeznék az egészet a picsába. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok, vagy ti hogyan látjátok, vagy mennyire követitek ezeket az eseményeket, de nekem egyre inkább csak az tűnik ki, hogy itt csak arról van szó, hogy valakinek még nagyobb legyen a zsebe, vagy még jobban tele legyen a zsebe lóvéval, meg gyakorlatilag, de én nem tudom, mi a cél ezzel a rahedli sok műholddal. Őszintén nem tudom. Na mindegy, szóval lefordítottam Ethan Siegel cikkét. Én javaslom, hogyha a angol nyelvtudásotok nagyjából rendben van, meg egyébként a Google fordító is úgy, hogy hát azért elég hibásan, de azért lefordítja egyébként nagyjából megfelelően ezeket az angol nyelvi oldalakat. Iratkozzatok fel a Big Think-nek a Starts with a Bang aloldalára, Ethan Siegelnek a kis online cikkeire, mert szerintem nagyon jók, igaz, hogy nem sokat olvastam el még tőle, de amit eddig elolvastam, az nagyon tetszett. Úgyhogy kezdődjék a cikk. Még a világűr is behódol az emberi szennyezésnek. 1957-ben az emberiség felbocsátotta első műholdját, mára ez a szám már közel 10 000, a tervek szerint több mint 500 000 lesz. A világűr már rég nem érintetlen. Főbb megállapítások. 2019 óta az aktív műholdak száma robbanásszerűen megnőtt, kevesebb mint 2000-ről közel 10 000-re, a következő években pedig több mint 500 000 új műholdat terveznek. Ami egykor a földbolygót befolyásoló környezetek utolsó szennyezetlen menedékhelye volt, maga a világűr, az most hemzseg a szennyezéstől, és az élő lények, köztük az emberek is szembesülnek a következményekkel. Nem csinálhatjuk ugyanazt a világűrben, mint itt a Földön, és a következmények, az idézőjeles gyors mozgás, a dolgok szétzúzásának lehetősége évezredekig fennmaradnak. Itt az ideje cselekedni. Az emberiség történelme során végig számolnunk kellett azzal, hogy erőforrásokat, élelmet, vizet, szerszámokhoz és menedékhez szükséges anyagokat, stb. Ki kell vonnunk a környezetünkből úgy, hogy közben elkerüljük annak oly mértékű szennyezését, hogy már ne váljon élhetetlenné számunkra. A sors, melytől sok élő szervezet szenved. A társadalmak méretét történelmileg korlátozta az a képesség, hogy mekkora mennyiségű édes vizet tudnak idézőjelesen beszerezni, tárolni az olyan technológiák kifejlesztéséig, mint a vízvezeték, majd az, hogy az ott élő emberek által termelt hulladékot, salakanyagokat miként tudják elvezetni, kezelni, zárójelben a csatornák kiépítéséig, zárójelben zárva. A nem túl távoli múltban leginkább a következőkkel kellett foglalkoznunk, mint probléma. Elegendő élelmiszert termelni és eljuttatni az emberek által lakott területekre. A belélegzett levegőt kellően tisztán tartani, hogy elkerüljük tüdőnk és más szerveink mérgezését. És az általunk fogyasztott víz tisztán tartása a súlyos betegségek elkerülése érdekében. Még abban az időben is, amikor az emberek számtalan generációja szembesült ehhez hasonló problémákkal, mindig volt egy hely, ahová felnézhettünk, és amely mentes volt az emberi tevékenység által előidézett szennyező anyagoktól. A világűr. 1957-től, a Sputnik fellövésétől ez lassan megváltozott, mivel a műholdak hamarosan az életünk rutinszerű részévé váltak. A széles körben elterjedt távközlés, a globális helymeghatározó rendszerek és a műholdas internet előnyeit világszerte sokan élvezték, érezték, még akkor is, amikor 2019-ben az aktív műholdak száma megközelítette a 2000-et. Aztán 2019 májusában felbocsátották az első Starlink műholdat. Ez az első lépés az emberiség első műhold meg a konstellációja felé. Bár ezt rutinszerűen infrastruktúrának tekintik, egyben hatalmas szennyezési forrás is. Mivel az aktív műholdak száma megközelíti a 10 000-et, zárójelben a Starlink, az összes aktív műhold több mint felét teszi ki, zárójel bezárva, és már több mint 500 000 további műholdat terveznek, már rég elmúlt az idő, hogy megvédjük a Föld pályája körüli űrkörnyezetét. Az égbolt mindannyiunké, mindazonáltal az emberiség nagy része továbbra sem tudja, milyen hosszú távú károkat okoznak ezek az új műholdak világunkban, és itt most megállnék a cikk olvasásában ezt az utolsó mondatot, amit elhangzott, kicsit kielemezni. Igen, tehát hogy tényleg ez, hogy ugye bele vagyunk kényszerítve a hétköznapokba, a robotolásba, hogy megteremtsük a saját kis életünkhez szükséges javakat, ugye, gondoskodjunk a családunkról, a szeretteinkről, már akinek ugye több felé van teendője, és tényleg nem igazán tudunk foglalkozni igazán fontos dolgokkal, tehát gyakorlatilag a fejünk fölött, tehát a fejünk fölött cseszik el a mi és a gyermekeink és az unokáinknak a jövőjét azzal, hogy tele szarják az alacsony föld körüli pályát minden szarral. Úgyhogy aki esetleg olyas valaki, aki benne is van a területben és hallgatja ezt az adást, tényleg tegyen meg minden tőle telhetőt már, amit tud, hogy ezt állítsák le a francba. Tehát nem tudom, minek kéne történni ahhoz, hogy ez megálljon. Na jó, bocsánat, vizet iszok, vizet, kortyot, mert tudjátok, a podcast készítés mindig még mindig stresszel, pedig már, hogy úristen, már hány évet csinálok. Na, emberként szemünk elég érzékeny ahhoz, hogy egészen plusz 6 magnitudóig lássol objektumokat, mely néhány ezer csillagnak felel meg. 1957-től 2019 elejéig csak a legfényesebb műholdak, például a Nemzetközi űrállomás vagy az Iridium műhold hálózat voltak láthatók szemünkkel, míg a többi műhold általában túl kicsi és vagy túl távoli volt ahhoz, hogy szemünk észlelhesse őket. Lecsekkolom a hangot is, rendben vagyunk, oké. A rádiófrekvenciákon a spektrum erősen védett, jól szabályozott, mivel a műholdaknak szükségük van arra, hogy elkerüljék a kommunikációs zavarokat a fontos földi forrásokkal és alkalmazásokkal. E szabályok mellett a földi csillagászat is virágzott, hiszen az univerzumra tekintve láthattuk, mi van odakint, feltárva a kozmosz hatalmas mélységeit, és segített jobban megérteni a helyünket a világegyetemben. Mindez kevesebb, mint 5 év leforgása alatt, ami jelenleg is zajlik, a történelem legradikálisabb átalakulásán megy keresztül. Jelenleg 9413 aktív műhold kering, legalábbis a cikk írásának pillanatában, a Föld körül, ebből 8288 az alacsony Föld körüli pályán, ahol a legközelebb vannak a Földhöz, és a szemünk számára a legfényesebbnek tűnnek, különösen a napkelte előtti és a napnyugta utáni 3 órában. Közülük 5235, vagyis az összes aktív műhold 56%-a az aktív Starlink műhold, ezt már én tettem hozzá, egy cég tulajdonában és szolgálatában áll, ami a SpaceX. Fontos megjegyezni, hogy az alacsony föld körüli pályán továbbra is érvényes az a fontos szabály, hogy ami felmegy, annak le is kell jönnie. Ez azt jelenti, hogy végül pusztán a Föld légkörének legfelső, igen ritka gyengécske rétegével, az exoszférával való surlódás miatt ezeknek a műholdaknak a pályája csökken, alacsonyabb lesz, és végül belépnek a Föld alsóbb légkörébe. Amikor ez megtörténik, el fognak égni a légkörben, és ez azt jelenti, hogy bármiből is készülnek, beleértve a bennük lévő összes nehéz elemet és mérgező vegyületet, egyszerűen további szennyező anyagokká válnak a bioszféránkban. Míg a meteoritok naponta körülbelül 500 kg alumíniumot adnak hozzá a légkörünkhöz, átlagosan ugye, tehát hogyha vetjük, hogy mennyi anyag érkezik a Földre, stb. Átlagosan egyetlen Starlink 2. műhold, ugye a jelenlegi generáció, 1250 kg-ot nyom, ami többnyire alumínium. Zárójelben megjegyzés, már több száz Starlink műhold került újra a légkörbe, zárójelbe zárva. Ez a további alumínium a Föld összes élőlényére hatással van a következő módon. További felhőképződés segítő magokat jelentenek. A Föld hővisszaverő és elnyelő tulajdonságaira vannak hatással, a stratoszférikus ózonmolekulák elbomlásához járulnak hozzá, és a légkör keringésének zavarát okozzák különböző magasságokban. Vagyis már részt veszünk egy bolygószintű geomérnöki kísérletben, amelyre senki nem jelentkezett. És itt megint megszakítanám a cikket, ugye, ha már annyira rengeteg ugye olyan ember van, aki úgy gondolja, hogy a repülőgépek kondensz csíkja, vagy akármi, minek is hívja, de szóval az a lényeg, hogy az ugye szándékos szennyezése a különböző vegyi anyagokkal, tehát ugye a légkörnek, tehát a chemtrailre gondolok, rá lehetne uszítani ezeket az embereket ugye a Starlink műhold tulajdonosára is, mert ez sokkal komolyabb problémát, esetleges veszélyt jelent, mint az állítólagos képzeletbeli chemtrail, és ugye tényleg régebben én is utána olvastam a dolognak, természetesen, mivel tudósok ezrei, vagy fene se tudja hányan foglalkoznak azzal, hogy hogyan változik a bolygónk klímája, légköre, milyen hatások befolyásolják a felmelegedést, az időszakos lehűlést, stb. Milyen korszakok voltak, hogyan lehet ezt változtatni. Tehát, hogy igen, kísérleteztek azzal, hogy különböző aeroszolokat, különböző részecskéket permeteztek a légkörbe, de ez gyakorlatilag egy tudományos kísérlet keretében, hogy megnézzék, hogy milyen hatással van, mennyire verik vissza ezek a részecskék a napfény, mennyire lehet hűteni a föld felszínt ezáltal, stb. Tehát annyira összetett ez a bolygó, amin élünk, tehát hogy most attól rettegünk ugye, hogy a saját magunk által okozzuk a klímaváltozást, gyorsítjuk azt a folyamatot, ami amúgy is végbe menne a bolygónkon, de mondjuk tegyük fel, történik tényleg egy olyan kataklizma, amely olyan mennyiségű, olyan részecskét juttat a légkör felsőbb rétegeibe, melyek valamelyes szórják és visszaverik a földre érkező napfényt, és ezáltal a bolygónknak a lehűlését okozzák, akkor ugye bármelyik pillanatban lehet az, hogy ez az egész megfordul, és egy lehűlési ciklus veszi kezdetét addig a pontig, amíg ezek a részecskék ki nem ürülnek ugye a légkör felsőbb részéből, még el nem tűnnek onnan. Tehát tényleg annyira összetett a dolog, baromira sok mindent kell számításba venni, nem olyan egyszerű, mint hogy lefőzöm reggel a kávét, és megiszom, és hogyha rakok bele tejet, akkor egy gyorsabban megyek a WC-re, ha nem rakok, akkor egy kicsit később. Szóval, na mindegy. És én tényleg nem vagyok tudós, nem akarom én osztani az észt, de basszus, miért nem képesek emberek belátni, hogy annyira, tehát tényleg, hogy én tényleg beismerem, változott a véleményem, legszívesebben oda mennék Elon Musk-hoz, és lebasznék neki egyet, hogy te büdös paraszt, fejezd be ezt a rohadt műholdas szarakodásodat, küld feljebb azokat a műholdakat, leszarom, hogy x ezred másodperccel nagyobb lesz a késés, de kevesebb műholdból is ugyanúgy biztosítani tudnád a földön lévőknek a rural, távoli vidékeken az internet hozzáférést, anélkül, hogy szétcsesznéd az esti égboltot. Na mindegy, szóval folytatjuk tovább a cikket. Ami a csillagászat tudományát illeti, a nagyközönség közül sokan úgy tekintenek a földi csillagászati létesítményekre, igen, a nagyközönség, igen, szeretem, hogy hát ez, tehát ő is olyan jól fogalmaz, mint Carl Sagan fogalmazott, az a nagyközönség, igen,
minek kell úgy kutatni, miért nem lehet a szegényeknek adni a pénzt?
Szóval a nagyközönség úgy tekint a földi csillagászati létesítményekre, mint 20. századi emlékekre, amelyeket az űrteleszkópok megjelenése elavulttá tett. Bár ez önmagában alapvetően nem igaz, számos méreható és nyomós okból. Amikor a csillagászok arról panaszkodnak, hogy ezek a műholdak fotobombázzák, zavarják a csillagászati célpontjaikat, azt nem lehet azzal megoldani, hogy teleszkópokat küldünk az űrbe, mert ezekkel a hatásokkal szemben azok sem lennének immunisak, ugye, hogyha nem a világ végére küldjük el őket mondjuk az L2-es Lagrange pontra. Egy nemrégiben készült tanulmány, ez a 2023-ból, a Hubble űrteleszkóp 20 évnyi adatait elemezte a műhold sávok tekintetében, és megállapította, hogy az összes kép 2,7%-a egyenként mindössze 11 perces expozíciós idővel tartalmazott csíkokat. Hogy a csíkos képek gyakorisága idővel nőtt, beleértve a 2020-tól kezdődő meredek emelkedést, és hogy több műhold esetén ez a probléma tovább romlana. Ezen túlmenően A legkorszerűbb tudományok közé tartozik az, amit a csillagászok tranziens eseményeknek neveznek, remélem, hogy jól fordítottam. Lesz néhány szakkifejezés, amelyet nem biztos, hogy jól értelmeztem, fordítottam. Amikor az objektumok gyorsan kivilágosodnak vagy elhalványulnak, amelyek közül sok energikus és újszerű robbanásokat és kataklizmákat jelent az univerzumunkban. A csillagászat ezen egész osztályát, amelyet tágabban időtartomány csillagászatként ismerünk, már most is radikálisan befolyásolják ezek a műholdak. Vegyük például az emberiség által ismert 10 legtávolábbi galaxis egyikét, a GN kötőjel Z11-et. Ezt a galaxist a Hubble űrteleszkóp fedezte fel 2015-ben, és 2022 végéig a kozmikus távolság rekordtartója volt, amikor is a JADES együttműködés a James Webb űrteleszkóp adatok felhasználásával bejelentette az első, hivatalosan is megerősített galaxist, amelynek távolsága nagyobb. 2020-ban a csillagászok egy ragyogó ultraibolya fény villanásáról számoltak be, amely éppen abból a galaxisból érkezett, miközben a Keck teleszkóppal és a MOSFIRE műszerrel figyelték meg. Egy feltételezett átmeneti esemény, amely a gamma kitörés, vagy talán még a csillagok első generációjához kapcsolódó szupernova éppen akkor fordult elő az akkori legtávolabbi galaxisban. E magyarázatok bármelyike forradalmi lett volna, mivel a hosszú periódusú gamma kitörések természete továbbra is homályos, és soha nem figyeltek még meg első generációs csillagot, még kevésbé egy ilyen csillag kataklizmás pusztulását. De nem így történt. Ehelyett egy 2015-ben felbocsátott proton rakéta felső fokozata volt a bűnös, mivel ez az űrtörmelék a döntő pillanatban átszelte a Keck teleszkóp látóterét, miközben 13.758 kilométerre keringett a Földtől, és becsillant a képbe a visszaverődő napfény. A műholdas becsillanások, zavarások nem csak összezavarják a megfigyeléseinket, hanem a szakértők, az adófizetők, és a tudományos közösség idejét, erőfeszítéseit és pénzét vesztegetik. Vesztegetik az adófizetők pénzét, szeretném jelezni. Úgyhogy le kell őket onnan lőni a picsába. Az a gondolat is ismert, hogy az űr érintetlen, és ha egyszer elhagyjuk a Föld határait, már csak az üresség hatalmas szakadékán kell átkelnünk célunk felé haladva. De ez már több okból sem igaz. Először is a Föld körül keringő közel 10 000 aktív műholdon kívül több 100 000 darab űrszemét is található, a nagy daraboktól, zárójelben például rakétafokozatok, zárójel bezárva, a korábbi műholdak apró darabjaiig, amelyek sajnos vagy meghibásodtak, vagy felrobbantak, és ezt már megint én tettem hozzá, vagy ugye India esetében felrobbantották szándékosan, vagy, ami még rosszabb, ütköztek egymással. Minél több műholdat küldünk fel, annál kockázatosabbá válik minden egyes fellövés, beleértve a Holdra, vagy az L2-es Lagrange pontra való indításokat is, mivel nincs mód eljutni a mélyűrbe anélkül, hogy áthaladnánk az alacsony földi pályán. A közelmúltban végzett tanulmányok rávilágítottak arra, hogy nagyjából percenként fordulnak elő olyan aktív műholdak és vagy nagy űrszemét darabok az alacsony föld körüli pályán, amelyek mindössze 1, illetve 2 kilométeres körzetben haladnak el egymástól. És ezeknek az objektumoknak a tipikus találkozási sebessége eléri a 15 km másodpercenként, ami megközelítőleg 54 000 km per óra. Egy nagyobb darab űrtörmelékkel történő becsapódás katasztrofális lenne bármely űrmisszió számára, és ha több objektum kering a pályán, az ütközések láncreakciójának kockázata az első becsapódás után, ez a Kessler-szindrómaként ismert rémálom csak nő, és elkerülhetetlenné válhat a következő alkalommal, amikor egy nagyobb napvihar ér bennünket. Jaj, ugye tudjátok miért, ez a nem tudom milyen hatás, majd utána olvasod, tudjátok, hogy ugye kis darabok, jönnek a töltött részecskék, ezek energiával rendelkeznek, nekiütköznek ezeknek a daraboknak, és módosíthatják ezen daraboknak a pályáját, ugye tudjátok, módosítják ezek a sugárzások, ezek, amik érkeznek, módosíthatják a üstökösök, meteoritok, aszteroidáknak a pályáját is, tehát jaj, erről egyszer már volt szó, de most nem jut eszembe az embernek a neve. Teljesen kiszáradok, mikor beszélek. A lényeg az, hogy rengeteg minden egyéb kép is van a cikkhez csatolva, tudjátok, a fordítást fel fogom tölteni a Drive Tár helyre megosztom a linket, meg szerintem a SolarPod oldalára is csinálok egy bejegyzést, a képeket külön feltöltve, ha lesz még rá energiám, ha nem is ma, vagy nem közvetlenül a podcast feltöltése után, hanem másnap. Na szóval. Az elektromágneses spektrum rádiós részét, amelyet a műsorszórástól a katonai kommunikáción át a rádiócsillagászaton keresztül a földön kívüli életből származó jelek kereséséig mindenre használnak, különösen súlyosan érinti a nagysebességű, alacsony késleltetésű internetes műholdak új generációja. A rádiófrekvenciák széles skálája létezik, melyeken megfigyeléseket lehet végezni, és az interferencia komoly probléma, ezért vannak olyan alaposan szabályozva a rádiósávok. A rádió egy adott sávjából származó erős jel azonban súlyosan befolyásolhatja a szomszédos sávokat, például a jelek, különösen az erős jelek átfolynak a közeli sávokba, még akkor is, ha a jel jól kollimált, és a közeli sávokban lévő detektorok, még akkor is, ha a jel csak a saját frekvencia tartományában marad, felveszik ezeket a jeleket, ha elég erősek. És itt, hogy jön egy kép, amit nem láttok, meg még egy, képzeljétek oda, majd feltöltöm. Például nézzük meg ezt a rádió csillagászati képet, amelyet az a doktor Yvette Sandez készített, aki a csillagok halálára specializálódott a VLA-val Very Large Array teleszkóp hálózattal, az észak-amerikai zászlós hajó rádió teleszkóp hálózattal együttműködve. A fenti kép a mező közepén egy lenyűgöző forrást mutat, egy csillagot, amelyet egy fekete lyuk szétszaggat, felaprít egy olyan esemény alkalmával, melyet a csillagászok Tidal Disruption Eventnek eseménynek neveznek. Tehát Tidal Disruption eseménynek, tök minden. Inkább angolul hagyom, mert magyarul hülye értelme van, majd fordítsátok le. A rádió csillagászok által C-sávnak nevezett kép egyértelműen felfedi a forrást és olyan adatokat szolgáltat az eseményről, amelyekből könnyen látható, hogyan változik az idő előre haladtával, ahogy a kataklizma tovább bontakozik ki. Az ilyen képek a teleszkóp idejét tekintve drágák, és néhány percnyi teleszkópos időre van szükség ahhoz, hogy felfedjék a forrást. Ideális esetben azonban a csillagászok több frekvencia sávban figyelnek a számukra kiosztott távcsőidővel, mivel a különböző frekvenciák különböző információkat tárnak fel a megfigyelt forrásokról. Hasonlítsuk össze a fenti képet az alábbi képpel, melyet 2023-ban ugyanazon az éjszakán, ugyanazon csillagász készített az égbolt ugyanazon részén, ahol a fenti kép készült, csak magasabb frekvenciákon, az X-sávban. Amint azt még egy felületes szemrevételézés is megmondja, itt nincsenek hasznos adatok, a megfigyeléseket elárasztja a zaj. És ennek a zajnak gyakorlatilag 100%-át a föld körül keringő, konkrétan Starlink műholdraj okozza. Ez természetesen nem csak a rádió és optikai csillagászatot érinti, hanem a csillagászat minden olyan formáját, beleértve az infravörös, ultraibolya és bármely más a nap által kibocsátott és e műholdak által visszavert, vagy egyszerűen maguk a műholdak által kibocsátott hullámoszt. A képeken megjelenő csíkok nem csak fotobombázzák, zavarják, beszennyezik azokat a szép képeket, amelyeket a csillagászok mutatnak a nagy közönségnek, hanem elfedik a csíkok mögött felbukkanó összes érdekes csillagászati adatot, információt, mint például csillagokat, fekete lyukakat, pulzárokat, magnetárokat, távoli világokat és még sok minden mást. Amikor szupernovát vagy bármilyen gyorsan fejlődő eseményt látunk, az időzítés kulcsfontosságú. A lehető leggyorsabban rá kell állítani a megfelelő megfigyelési eszközt, teleszkópot. Ha több ezer műholddal kell számolni, ez már óriási probléma. Ha több százezrek vannak az útban, előfordulhat, hogy a jelenlegi technológiával képtelenek leszünk akadálymentes rálátást biztosítani hasonló eseményekre. Még rosszabb a helyzet a röntgen és gamma csillagászat esetében, ahol minden egyes foton értékes adatokat tartalmaz. Az észlelés hiánya is hasonló jelentőséggel bír a csillagászat ezen területei számára. Amikor egy műhold vagy egy darab nem követett műhold törmelék megcsillan a napfényben, nagy energiájú forrásként jelenik meg, akár csak 2020-ban a GNZ-11 esetében. Nincs előre látható enyhülése ennek a problémának, amely az idő előre haladtával csak súlyosbodik, és egyre több műhold kerül pályára. A tudományos etikát övező egyik nagy kérdés nem csak az, hogy hol és hogyan nézzünk valamit, hanem az is, hogyan tudjuk, mikor kell valamit érintetlenül hagyni. Nagyon óvatosnak kell lennünk például olyankor, mikor életet keresünk a Marson, hogy ne használjunk olyan eszközöket, amelyek a folyamat során földi szerves anyagokkal szennyezettek, különben fennáll annak a veszélye, hogy hamis pozitív eredményt generálunk, ami valószínűleg a múltban is megtörtént már. Túlzás nélkül állíthatom, hogy a műholdas megakonstellációk új korszaka nem csak az általunk ismert csillagászat végével fenyeget, hanem alapjaiban módosítja, alakítja át a Föld éjszakai égboltját és a bolygónkat körülvevő környezetet, és nem a jó irányba teszi mindezt. Ami ebben az egészben nagyon rossz az az, hogy valójában teljesen szükségtelen. Nincs szükségünk több százezer műholdra az alacsony föld körüli pályán ahhoz, hogy a Földön mindenki számára nagysebességű internetet biztosítsunk. Helyette tehetnénk a műholdakat 10-szer vagy 100-szor távolabbra, ahol mindegyik sokkal nagyobb területet tudna lefedni egyenként a Föld felszínén. Nagyobbra és erősebbre kell készíteni ezeket, hogy alkalmazkodjanak a megnövekedett jelhez, és ehhez csak századrésznyi vagy tízezredrésznyi műholdra lenne szükségünk ugye a tervezetekhez képest. Miközben továbbra is ugyanannyi ügyfelet és ugyanannyi adatot szolgálnának ki. A fentieknek is köszönhető, hogy mindössze csak 24 darab GPS műhold van, és ezekkel sikeresen kiszolgáljuk a GPS-t az egész bolygó számára. Az egyetlen áldozat a csekély késleltetés 40 ezred másodperces sor műhold esetén 6000 kilométeres magasságban, szemben a 4 ezred másodperccel egy 100-szor annyi műhold tömjénél 600 kilométeres magasságban. Ahogy Samantha Lawler professzor olyan szenvedélyesen fogalmazott, idézet következik, kérje meg a kormány képviselőit, hogy támogassák a műholdas szabályozást, mármint ugye az Egyesült Államokban, mert majdnem minden szart onnan lőnek fel, és a vidéki széles sáv bővítését. Menjen ki, ezt akár mi is megtehetjük majd, és élvezze a sötét eget, amíg még megteheti. Megfelelő szabályozással az űrkutatás legrégebbi formája folytatódhat. Kétségbe esetten remélem, hogy soha nem érünk el olyan pontot, ahol az égbolt természetes mintáit elnyomják az antropogén minták. De szabályozás nélkül a vállalatok hamarosan eljutnak idáig. Ennyi volt a cikk. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy esetleg van. Nyugodtan megírhatjátok. Ja, tartunk egy kis szünetet. És ha már ugye ott a végén szóba került az éjszakai égbolt, hogy menjen ki és nézzen fel az égre, amíg teheti és látja a csillagokat, hát nálunk ez már nem annyira opció. 2018-ba költöztünk ugye ide Budakeszinek a külterület, egyik külterületi részére. Szerencsére, még mindig szerencsére az utcánkban, ugyan nincs közvilágítás, bár a közvilágítás ugye az a közbiztonság szempontjából jó és fontos, de alapvetően olyan fényszennyezés van Budapest felől, és az elmúlt 5 évben gyakorlatilag szerintem megduplázódott a fényszennyezés mennyisége, hogyha felhős az ég, akkor a Pest felől, a hegy felől érkező fényszennyezés, ugye egy hegy választ el minket és Budapestet egymástól, gyakorlatilag ilyen sárgás fényben bevilágítja az egész környéket. És tényleg, mikor ide költöztünk, akkor egy tisztább estén, még egy hidegfront után felnéztem az égre, és nagyon sok csillagot lehetett látni a budapesti, ugye a belvárosi égbolthoz képest, ahol előtte albérletben, meg ugye Óbudán laktunk, és azóta ugye láttam a kis göncölszekeret, most már nem látom. Tehát, hogy akárhányszor nézek fel, szemüveget is felveszem, igen, mert szemüveges vagyok, tehát szemüvegben sem látom, tehát annyira azért nem rossz a szemem, de hogy tényleg olyan mértékű fényszennyezés van, az épületeket oly mértékben kivilágítják, így sőt az égboltot világítják meg gyakorlatilag, ahogy ezeket a reflektorokat alulról ráirányítják az épületekre, meg amikor még Pestre jártam dolgozni, ott a Lurdi ház mellett van egy ilyen rohadt nagy ilyen LED fal, vagy nem tudom milyen fal, LCD, tök mindegy, egy hatalmas, egész éjszaka villog színesbe, akkora fényel, hogy már a Megyeri hídon megvakulsz tőle, ahogy jössz le. Egész éjjel tolja a hülye reklámokat, csak nem tudom kinek, meg minek. Tehát, hogy ezeket a hülye épület, vagy ilyen bevásárlóközpont megvilágításokat lelőnénk a francba, hát most már feltaláltuk, vannak olyan kamerák, ugye, ami éjszaka látnak, tehát, hogy mi a fenének kell mindent kivilágítani, hogyha ha mondjuk attól megy, azért, hogy mindenki lássa, hogy ott van egy, ott egy Tesco, ott egy Obi, ott egy Praktiker, ott oda néz, ott van, ott van egy IKEA, látok egy IKEA-t. Igaz, hogy zárva van, bazd meg, másnap reggel 8-kor nyit, de látom éjszaka, hogy ott van, és majd ha egyszer erre járok, akkor bemegyek, mert ez nagyon fontos, hogy mindenki legyen világítva a fenébe. Szóval tényleg, most olyan mérges vagyok, mert tehát mi lesz itt tényleg az évtized végére, ha nem nyírjuk ki magunkat, ugye most így a különböző mindenféle körülöttünk zajló, meg a világban zajló háborúkkal, és a többivel. Tehát, hogy mi? Felnézek az égboltra, és akkor majd azt nem látok semmit, csak azt, hogy itt cikáznak a rohadt műholdak. Hát azért félmillió műhold azért az rohadt sok. Tehát, hogy ezt el tudjátok képzelni? Most beszélünk 10 000 környéki számról, abból ugye 5 000 valamennyi a Starlink, és azért, ha éjszaka kémlelitek az eget akár egy binokulárral, egy sima távcsővel, vagy egy csillagász távcsővel, azért, ha csak vizuálisan észleltek, akkor is minimum 2-3 műhold beúszik abba a képbe, amit éppen megfigyeltek. Szóval, és ez csak néhány ezer műhold. Tehát mi lesz itt, ha ennek a százszorosa lesz? Belegondolni sem merek, komolyan mondom. Úgyhogy, szóval én tényleg, még mielőtt bárki megint elküldene engem a legebb éghajlatra azért, mert most megváltozott a véleményem erről az egészről, szóval én tényleg becsülöm azoknak a mérnököknek a munkáját, amit beleöltek az elmúlt, most már két évtizedben azt hiszem talán, mióta a SpaceX megalakult, tehát nagyon sokat fejlődtek, nagyon jó a technológiájuk, ugye a Dragon űrkapszula, a Dragon teherűrhajó gyakorlatilag, tényleg egy alternatíva a szojuzokkal szemben, sőt az egyetlen alternatíva jelenleg a szojuz űrhajókkal szemben, ugye a bolygón, hogy a nemzetközi űrállomásra embereket szállítsanak. Szóval tényleg azt nagyon jól megcsinálták, nagyon jó, hogy olcsóbb lesz a fellövés azáltal, hogy ugye a Falcon 9-es rakétákat tényleg, most már szinte mindet már többszörösen újra használták, tehát hogy némelyik már akár már talán a 200 újrahasznosítás fölött is van, nem tudom pontosan a számot, de egy-egy ilyen gyorsító fokozat azért elég sokszor újra lett már használva, tehát ez fantasztikus, nagyon jó a Starship is, tényleg csodálatos, ahogy elindult, megindult fölfelé, tényleg le a kalappal, csak ne, könyörgöm, ne arra használják, bár úgyse hallgatják ezt onnan, csak ne arra használják, hogy még jobban szétcseszik ezt a bolygót, tehát tényleg csak azért, hogy még több profit legyen. És ha netalán te mégis erre használják, akkor kívánom, hogy mikor majd Elon Musk beül az egyik Starshipbe, hogy útra induljon a Mars felé, akkor azt az űrhajót találja telibe egy rohadt nagy űrszemét. Na mindegy, szóval igen. Ez van. Ennyi volt szerintem már a podcast, ugye 42 percnél járunk. Nem igazán van értelme belekezdeni a Carl Sagan Korok és Démonok című könyv folytatásába. Meglátom, hogy a legközelebbi alkalommal mivel tudok készülni. Remélem azért, hogy ez a téma valamiért azért érdekes. Ez szerintem mindannyiunkat érint egyébként. A mostani életünkben is, és a gyerekeinket is érinteni fogja, illetve az utánunk jövő generációt is. És ha már itt tartunk, még egy apró ilyen összeesküvés elmélet gondolat tőlem. Ugye szembe jött velem az interneten, hogy a Tesla, vagy nem tudom melyik cég, ugye, de a Tesla legyártotta ugye most már talán a második verziós humanoid robotját, és készültek róla felvételek, hogy eléggé ügyes, eléggé mozgékony, még ha talán a felvételek gyorsítottak is voltak, meg a műveletek ugye előre beprogramozottak is magába a robotba, de gondoljatok bele, hogy egy ilyen robot sereg, na jó, de azért azoknak a robotoknak azért az áramellátását is meg kell oldani. De hogy igazából az se szerintem jelent túl nagy akadályt, hogy sokáig tudjanak működni, de szóval egy ilyen kis robot flotta, meg a bolygó körül keringő Starlink műholdak ugye folyamatos szélessávú internet kapcsolattal, esetleg néhány évtized múlva mire lesznek képesek, ja, akár a harcmezőn. Az érdekes egy dolog. Ki tudja még mi lesz, meg mi vár ránk. Az egy nagyon jó dolog egyébként, hogy nagy nyilvánosság előtt zajlanak ezek az események. Tehát a kísérletek legalábbis ugye egy része, aztán a fene se tudja. Ja, na mindegy, nem akarom tovább továbbjáratni a számat, meg mindenféle maraságról beszélni. Én csalódtam, ez az én személyes véleményem. Aztán meg ugye mondtam is rengeteg podcastben, hogy a változás jogát fenntartom, meg a véleményváltozás jogát is, úgyhogy, és ezzel most éltem is. Remélem, hogy azért kellemesen szórakoztatok, lehet, hogy még a műsor végére még egy zene számot beteszek, hogy jól kicsit felfrissítsem a hangulatot. További szép napokat kívánok nektek, jövő hónapban mindenféleképpen jövök, remélhetőleg adott témával, addig is tényleg legjobbakat, vigyázzatok magatokra, remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk. Sziasztok!